Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A társadalmi tanítás témájában közzétett néhány tanító hivatali dokumentumot számba véve, térjünk vissza azoknak a pápai körleveleknek a sorához, amelyek fokozatosan bontakoztatták ki a katolikus társadalom teológia rendszerét. Legutóbb II. János Pálról és első Laborem Exercens kezdetű körleveléről, az abban foglalt gondolatokról beszéltünk. Csak emlékeztetőül az 1981-es programadó enciklikában a Szent Atya alapvető tézise az volt, hogy a katolikus tanítást az emberről és a társadalomról csak a személy méltóságából és az ember munkát végző képességéből lehet kifejteni. Ebből nem pusztán az emberi személynek a társadalommal, a közösséggel, mint természetes közegével szembeni elsőbsége következik, hanem az is, hogy a gazdaság a munka világára tekintve ott is a munka az, amely a termelés világának a tőkével szembeni természetes elsőbségét élvező motorja. A Laborem Exercens munka teológiája a maga fogalmi rendszerével a teljes későbbi társadalom teológiai tanítás alapvetésének bizonyult, de általános elméleti elemzése igényelte azt is, hogy II. János Pál a későbbiekben a változó világ jelenségeire alkalmazza e körlevél meglátásait. Erre a folytatásra vállalkozott 87. decemberében megfogalmazott, de csak a következő év februárjában közzétett Solicitudor rei socialis, a társadalmi kérdések iránti elkötelezettség kezdetű enciklikájában, amely formailag megemlékezés volt 6. Pál 67-es Populorum Progressio kezdetű körlevelének megjelenésére. A tisztelgésen és az elődök tanításának összefoglalásán túl azonban II. János Pál korábbi körlevelében, a Laborem Exercensben már körvonalazott általános célt is megfogalmazott, amikor így beszélt a dokumentum rendeltetéséről. Szeretném Szent Péter katedráján tisztelt elődeim nyomába lépve megerősíteni a társadalmi tanítás fontosságát, egyben pedig annak állandó megújulását is bizonyítani. Valójában ez a folytonosság és megújulás igazolja az egyház társadalmi tanításának maradandó értékét. Ebben a megfogalmazásban is megmutatkozik a Szent Atyának az a meggyőződése, hogy ez a tanítás már nem alkalmi hozzászólások sorozata a világot foglalkoztató kérdésekhez, hanem maga is egy korszerű tanrendszer, amely fokozatosan fejlődik. A tanrendszerré való kiépülésnek éppen a szellemi folytonosság és megújulás kettős sajátosságában rejlik a maga dinamikája. Az egyház társadalmi tanításában ez a kettős jelleg tipikus. Egyrészt állandó, mert mindig azonos marad alapeszméjében, vezérelveiben, értékítéleteiben és cselekvési normáiban, de főképpen az Úr evangéliumával való eleven kapcsolatában. Másrészt ez mindig új is, mert állandóan alkalmazkodnia kell megfelelő módon és szükségszerűen az idők változó körülményeihez és az állandóan változó eseményekhez, amelyek között az emberek és a társadalom mindennapi élete zajlik. A Populorum Progressio és a Solicitudor et Socialis megjelenése között eltelt két évtized a megújulás és a változás oldalára helyezte a hangsúlyt. Ennek a felismerése tükröződött már abban a módban is, ahogyan a körlevél szellemi előkészítése alakult. Első lépésként a Justitia et Pax, az igazságosság és béke pápai tanácsa körüratban kérte ki a világegyház püspökeinek véleményét arról, hogy milyen kérdésekkel kellene foglalkozni egy a társadalmi problémákat és jelenségeket naprakész módon és átfogóan tárgyaló dokumentumnak. A beérkezett válaszokat szakértők bevonásával maga a Szent Atya összesítette, és ezt vette alapul az enciklika megszövegezésekor. A vélemények és a pápa saját meglátása szerint is az új körlevélnek abból a tényből kell kiindulnia, hogy az idő felgyorsult, a világ változásai szinte már egymásra torlódó gyorsasággal követik egymást. Így hatodik Pál körlevelének megfogalmazása idején még úgy tűnt, hogy a fejlődés és a haladás egyenlőtlensége következtében a társadalmi konfliktusok zöme a harmadik világot érinti, és annak konfliktusai válnak a legsürgetőbbekké. Ám az ezt követő két évtizedben szakadás következett be a harmadik világban is, megjelent egy új, negyediknek nevezhető világ, amely maga mögött hagyva a mély szegénységet, már a 80-as években a gazdasági és műszaki fejlődés útjára lépett. Gondoljunk itt a dél-kelet-ázsiai kis tigrisek, Korea, Taiwan, Hongkong, Szingapur, Malajzia esetére. Dél-Afrikában vagy néhány dél-amerikai és öbölország világgazdasági felértékelődése is megtörtént, miközben a klasszikus harmadik világ országainak, például az afrikai Száhel övezetnek a gazdasági és társadalmi elmaradottsága, politikai kisemmizettsége csak tovább növekedett. Ám nem csupán a világgazdaság és a világpolitika regionális változásai hoztak újat. A 73-as olajválság, a teljes energetikai, ipari, kereskedelmi és pénzügyi rendszer átrendeződéséhez az első, a gazdag, nyugati és részben a negyedik, a felzárkózó régió felértékelődéséhez a világpiac és a világkereskedelem teljes átalakulásához vezetett. Ám hatodik Pál ideje óta előre ki nem számítható változások történtek a műszaki technikai civilizáció világában is. Még korábban az atom és űrkorszak, az energiabőség bűvöletében élt az emberiség, a 80-as évekre beköszöntött az elektronikus, információs és kommunikációs forradalom, a mikroelektronikai és a biotechnika világa, számtalan, nem pusztán műszaki vagy pénzügyi, hanem politikai, társadalmi, sőt erkölcsi kérdést is felvetve. A 80-as évekre látványosan változtak meg a nagyhatalmak közötti politikai és katonai erőviszonyok is. A Reagan-féle csillagháborús program már egy egypólusú világrend árnyékát vetítette előre. Ezzel szoros összefüggésben egyre nyilvánvalóbbá vált a második világ, a létező szocializmusok belső válsága, amelyet jól mutatott a Szovjetunióban a Perestroika és a Glasnost, a Gorbacsovéra elérkezte. 1988-ban már nem a lengyel szolidaritás fellépése, vagy a Jaruzelszki féle rendkívüli állapot, hanem az egész régiót átható politikai és ideológiai erjedés, a demokratizálási és emberjogi követelések határozták meg a történéseket Kelet-Európában, amely ugyanakkor alig leplezett gazdasági válságba kerülve a harmadik világba való visszasüllyedés határára került. Mindezekből a változásokból és fejleményekből következett az egész világra kiterjedő gazdasági, pénzügyi, első jeleiben azonban már politikainak és társadalminak is nevezhető globalizáció fokozatos ternyelése, amely nem csupán a gazdasági és politikai élet irányítóit, hanem a világegyházat is egészen új elemzést és választ kívánó kihívások elé állította. Utólag visszatekintve azt mondhatjuk, hogy amennyire az ott és akkor lehetséges volt, a sokat utazó, a kelet-európai szocializmusokat különösen jól ismerő, kiváló politikai és ideológiai érzékenységéről közismert II. János Pál tisztában volt a világban zajló folyamatok jellegével és irányával, és trónra lépése után egy évtizeddel sokkal borúlátóbban ítélte meg a gazdaság, a társadalom és a politika világát, mint pontifikátusa elején, vagy éppen a 90-es évek nagy változásait követően. Még talán azt is megkockáztathatjuk, hogy a körlevél megfogalmazása idején úgy látta, a világhelyzetét különösen rontja, hogy bajai döntően nem gazdasági vagy társadalmi, hanem politikai és ideológiai gyökerekből táplálkoznak, amelyek azonban átszivárognak az emberi, egyéni és társas létezés minden területére. Ebből következett az a felismerése is a Szentatyának, hogy a világ bajainak gyökere a morális, erkölcsi természetű krízis kiteljesedésében van, amelyre az egyház az evangélium jó hírével és a világ újra evangelizálásával válaszolhat a legmegfelelőbb módon. Nem véletlen, hogy a körlevél egyik első méltatója, a Justitiaért Pax akkori elnöke, Roger Echegaray bíboros így fogalmazott. Az egyház nem kíván eszményi modellt a társadalomnak. Arra buzdítja az embereket, amelyben jól lehet lakni, ez pedig inkább érthetjük az erkölcsi megújulás, mint az anyagi gyabrapodás kívánalmaként. Talán abból adódóan, hogy a Szolicsi túldoré szocialista megjelenésekor még sok minden nem volt látható a későbbi változások közül, II. János Pál a világ helyzetét ekkor egyértelműen pessimistán, a populórum progresszió korához képest negatívan értékelte, egyben azonban a várakozás és a remény idejének is ítélte és kijelentette, hogy az előtt kezdeményezéseért hasonlóan, ám változott viszonyok között a haladás és a fejlődés kérdését középpontba állítva, jelen meggondolásunk célja az, hogy teológiai elemzés segítségével a jelen problémákat világosabban feltárjuk, és minél pontosabban meghatározzuk a fejlődés fogalmát. Bevezető gondolatok után a Szentatya a populórum progresszió maradandó és időszerű gondolatait foglalta először össze, majd azokat a jelenségeket és változásokat vette számba, amelyek a 70-es, 80-as években alapjaiban változtatták meg a világ képét. Így beszélt arról, hogy időtállónak bizonyult az erődnek az a megállapítása, hogy az egyháznak a világban tapasztalható nyomor, elmaradottság és igazságtalanság okait kell vizsgálnia, világméretekben véve szemügyre azokat az okokat, amelyek a javak egyenlőtlen elosztása, az emberi jogok, a demokrácia deficitje és a hatalmi vetélkedés révén az igazságtalanság struktúráiban verik békjóba az emberiség legszebb vágyait és törekvéseit. II. János Pál ezzel összefüggésben megállapította, hogy felül kell vizsgálnunk a fejlődés fogalmát, ami biztosan nem egyezik meg azzal, amelyik csupán arra szorítkozik, hogy az anyagi szükségleteket elégítse ki a javak növekvő kínálatával, tekintet nélkül az emberek túlnyomó részének szenvedésére, és amelynek az egyesek vagy egész nemzetek önzése az egyedüli és kizárólagos szempontja. Ezek után teszi fel azt a kérdést a Szentatya, mi változott a világban a populórum progresszió óta. Elemzése döntően negatívumokat sorol. Előjáróban meg kell jegyeznem, hogy a fejlődéshez abban az időben fűzött remények ma nagyon távol esnek a beteljesüléstől és megvalósulástól. Nem következett be a népeket egymástól elválasztó szakadékok áthidalása és a különböző fejlődési ütemet mutató régiók közötti közeledés az elmaradott térségek felzárkózása. Ma is a szegénység számtalan formája létezik, nem csupán a hagyományosan szegénynek mondott vidékeken, hiszen az anyagi javak, a munka, az otthon, az élelem és az ivóvíz hiánya mellett a gazdasági, a politikai, a személyes és a vallásszabadság hiánya a kulturális javakban, a tudásban, a hitekben, eszményekben, életcélokban való szűkölködés is százmilliók életét teszi nyomorúságossá. Hiány van békében és igazságosságban, van helyette szűk politikai vagy gazdasági csoportok kezében összpontosuló túlhatalom, és általában is igaz, hogy mi, emberek az utóbbi évtizedekben a fejlődést túlságosan is gazdasági területre szűkítettük. Kedves hallgatóim, ennyit mára, Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.
Hírpercek.